korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 153 hal, ez lesz a mai elmélkedés címe, és még egyszer megemlítem kedves hallgatóimnak, hogy ne csodálkozzanak azon, hogy már az úgynevezett évközi időben vagyunk, és még néhány húsvéti történetet fogunk hallani, de hát reményeim szerint örök húsvétban élünk. Felolvasom tehát a jól ismert részletet Szent János evangéliumából. Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimus, a galileai Kánából való Nátánael, Zebedeus fiai, és még két tanítvány. Simon Péter így szólt, megyek halászni. Mi is veled tartunk, mondták. Kimentek, és beszálltak a bárkába. De azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor megvirradt, Jézus kint állt a parton, de a tanítványok nem ismerték föl, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincsen, felelték. Ekkor azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, és ott majd találtok. Kivetették, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez. Az Úr az! Amin Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, fölvette köntösét, mert neki volt vetkőzve, és a tóba vetette magát. A többi tanítvány követte a bárkával. A halakkal telt hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Mikor partra értek, izzó parazsat pillantottak meg, rajta halat, és mellette kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Erre Simon Péter visszament, és partra vonta a hálót. 153 nagy hal töltötte meg. Noha ennyi volt a hálóban, nem szakadt el. Jézus hívta őket, jöjjetek ide, egyetek. A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Akkor Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, ugyanígy a halat is. Ez volt a harmadik eset, hogy Jézus halálból való föltámadása után megjelent a tanítványoknak. Első pont 153. Majdnem a végével kezdjük, mert ez a szám, a 153, igen fontos mozzanat a történetben. Nem zavarodott meg az előadó, nehogy azt gondolják, kedves hallgatóim. Régebben beszéltünk már arról, hogy a szentírási számok többségükben nem valóságos számok, hanem jelképek. Igen bonyolult, de nem megfejthetetlen szimbólumok, amelyek beszélnek, jeleznek. Egyszer, kicsit régebben, vázlatosan át is néztük ezeket. 7, 40, 12, 666, 10, 100, 1000. De vannak olyan számok, amelyek ebbe a rendszerbe sehogyan nem illeszhetők be. Ezek a valóságos számok, amelyek annyit jelentenek, amennyi a szövegben van. Például ilyen a 6 kőkorsó is a kánai mennyegző történetében, és ilyen ez a 153 is. Azt jelenti, hogy a szemtanú pontosan megjegyezte, fejben tartotta, és jóval később le is jegyezte. Vagyis maga a történet valós, bár ugyanakkor szerepelnek benne jelképek is. 153 valós szám. Emlékszem, fundamentális tanárunk igyekvésére, aki annak idején, jóisten áldja meg haló poraiban, de annak idején egy órán még azt szerette volna elmagyarázni, hogy a 153 az is valami jelkép és birtó bonyodalmas levezetést végzett, de a biblikum professzor mondta, hogy kicsit talán gúnyorosan, de mégis szeretettel, hogy nincs ennek értelme. Összességében tehát ez egy olyan valós húsvéti történet, amely nagyon mély nyomot hagyott a lejegyzőjében. Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozom, hogy vannak benne nagyon szép jelképek. Lépjünk tovább. És akkor most kezdjük az elejéről újra a tengerre. Nem tudjuk, hogy a három esztendő alatt az apostolok mennyire szakadtak el a halászattól. Ők végleg átadták magukat az Úrnak, de hát valószínű, a többség igyekezett eltartani szeretteit is. Még nem történt meg a végleges nagy útraküldés, a misszió, köztes állapot volt. Már emberhalászoknak nevezte őket Jézus, de valószínűleg valóságos halászok is maradtak. Azt sem mondható, hogy a lelki összeomlás állapotában éltek, és csalódottságból visszatértek volna a tóhoz, mert csoportosan kétszer is találkoztak Jézussal, de ő megjelent, és már nem tartózkodott velük. Erről is beszéltünk, hogy a húsvéti történek sajátossága a megdicsőült test sajátossága. Valószínűleg várakoztak valami elindító szóra. Ezért mentek halászni. Egyébként is Jézus többször mondta, hogy Galileában majd viszont látják őt. Tehát ezért mentek halászni. Itt a történet jelképes is, nagyon érdekes, hiszen valamikor halászattal indult találkozás, a nagy találkozás, most pedig halászattal fejeződik be a végtelen történet egy szakasza. Csodálatos halfogás, és halfogás a Galileai tengeren. Az Úr az. Az apostolok többsége jelen volt, a magát néven nem nevező János is. Egész éjszaka halásztak, de semmit sem fogtak. Ez egy kicsit emlékeztet az első csodálatos halfogásra. Az ottani történet is, ahogy jeleztem, új hivatások kijelölésével zárul, itt a tóparti történet pedig bevezet egy újat, majd később más elmélkedésben még fogjuk ezt látni. Jézus hajnalban a tóparton áll. Itt megismétlődik a többször visszatérő fel nem ismerési motívum. Nagyon érdekes, hiszen a tanítványok már találkoztak az Úrral. Mit jelenthet ez? Sejtjük, hogy valami olyan új lelki élmény, ami már a földön nem látható Úrral való kapcsolatra utal. Bár vannak nagy találkozások, nagy élmények, akár jelenések is, de az élet külső és belső viharaiban, küzdelmeiben újra meg újra megtanulunk újból látni, és újból megtalálni őt. A lelkélet sajátossága, hogy nem mondhatjuk, hogy véglegesen. Egy pillanat, legyen bármi döntő, ez nem biztosíték, vagy ahogy mondja Szent Pál, aki szilárdan áll, vigyázzon, el ne essék. A szentek belső életük nagy részét látás nélkül járták végig, még ha voltak is nagy meghívások, nagy élmények. Sokszor, ahogy sokan fogalmazták, mintha pusztán mentek volna keresztül, mégis szerettek. Jézus útmutatása alapján megtörténik a második nagy halfogás is. A tanítvány, akit Jézus kedvelt, ő felismeri a mestert, majd Péter a vízbe veti magát, és úgy közelít a parthoz. A 153 hal emlékezetes megszámlálása megtörténik. Most egy kicsit elmélkedjünk. Az ennivaló. Nagyon érdekes új rejtély. Nagyon lassan figyeljük meg. A föltámadott segítségével megtörténik a nagy halfogás. Partra szállnak a tanítványok, vonszolják a hálót, megszámlálják a halakat, mintha az egész eddigi történet hiába való lenne, hiszen a parton ég a tűz, rajta hal, és a tűz mellett kenyér, minthogyha a történetben valami szakadás lenne. Mit jelentsen ez? Jézus enni hívja őket. Mire volt jó akkor a halfogás? És honnan volt a tűz, a hal, a kenyér, ha ő kérdezi, hogy van-e valami ennivalótok? Ebben az elbeszélésben a valós történeti szálak és a szimbólumok nagyon finoman, szépen szövődnek egyé. Az éjszakai virrasztás és a hiába való várakozás egyszerre jelenti a valós halászat gyötrelmeit, de a húsvét előtti éjszakák reménytelennek tűnő, lassan gördülő perceit. Tehát valóságos tartózkodás a tavon, ami üresnek tűnik, de ugyanakkor a léleknek a tartózkodása a nagypéntek utáni éjszakákban. A hajnal az új nap közeledés, a valóságos nap. De ugyanakkor a szívekben jelentkező hajnal is. Éjszaka üres a part, hajnalra már ott áll valaki. Éjszaka üres a háló, hajnalban tele van. Éjjel nem lát a szem szinte semmit, hajnalra fokozatosan megnyílik, és befogadja a soha nem remélt látványt a parton. Éjszaka, bár többen ülnek a bárkában, mégis mind magányos kétségekkel, kérdésekkel terhelve. Mire a nap felvirrad, közösségé, új családdá válnak. A tűz köré gyűlnek, amit nem ők gyújtottak, veszik az étket, amit nem ők készítettek. Tehát az egésznek az értelmét és végső célját Jézus lebbenti fel. Ő gyújtja a szeretet tüzét, és az étket ő adja. Nem tudjuk, és nem is szabad szétválasztani ezeket a csodálatos szálakat. Mert két világ határán vagyunk. Ha megpróbáljuk a lélek segítségével összegezni ezt a szép, több szálból szőtt húsvéti kárpitot, akkor a következőket sejthetjük. Katekézis ez a javából. Hiszen ez a történet a János evangélium második befejezése, az első a Tamás történet. János tanítványai írhatták nyilván az apostol emlékeiből, de már az élő, küzdő és úton járó egyház számára sok idő eltelt, különféle közösségek számára, amelyek az írás időpontjában, szerte a birodalomban sok helyen léteztek. A valóságos történet emléke és a valós akkori élet, a hittan, a katekézis két világ határán próbálja bemutatni a feltámadott Krisztussal való találkozás ösvényeit, sokszor szenvedő kereséseit és az örömteli találkozásokat. Emlékszünk, a Tamás történetben is utaltam arra, hogy akik nem láttak és mégis hittek, tehát itt is már egy élő közösség tanítása az ősegyházban. Jézus a föltámadásban visszatért abba a világba, ahonnét érkezett. Visszatért, de magával vitte azt, ami után vágyakozott, emberségünket is magával vitte. Egyszerre valljuk, hogy mennybe ment, és mindörökké itt maradt. Néha nagyobb és sorsdöntő pillanatokban meg is mutatkozik, mint a 40 nap alatt. Legtöbbször azonban, bár életünk minden pillanatában ott van, nem tudjuk, nem éljük át, hogy az Úr az. Reménytelenül, üres hálókkal hánykolódunk a világ tengerén. Ő ott áll a parton. Megint milyen szép kép, hogy hánykolódó tenger, hullámok és a szilárd part. Ott áll a parton. És megáldja, és örömmé teszi a reménytelenség éjszakáját is, ami azelőtt történt, hajnalra ott áll a parton, megpihenhetünk vele. Fáradozunk, végül ő ad enni. Fázunk. És ő gyújtja a tüzet. Végül, bár messze volt a part, mégis megtaláljuk, partra érünk. És akkor már minden elenyészik, csak a hajnal a fontos, annyira, hogy még soká, nagyon soká emlékezünk szívünk rejtett történeteire. Számoljuk a megállásokat, küzdelmeket és a megérkezéseket. Akár csak az apostolok a 153 halat. Azután ott lesz a part, és a tűz, és a hal, és a kenyér. Most, és majd egyszer, reméljük, és hisszük.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Az Ima Urák liturgiája. Kompletórium következik.